a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhunyt Jelenics István piarista szerzetes. Zsódi Viktor a piarista rend magyar tartománya vezetője a Magyar Kurír szerkesztőségével közölte. Életének 92. évében csütörtök délután Jelenics István piarista szerzetes visszaadta lelkét teremtőjének. A piarista rend magyar tartománya a feltámadásba vetett élő hittel tudatja, hogy az Úr feltámadásáról nevezett dr. Jelenics István piarista atya, nyugalmazott gimnáziumi, főiskolai és egyetemi tanár, életének 92., szerzetességének 70., papságának 65. évében 2024. szeptember 26-án rendtársai körében szentségekkel megerősítve csendesen elhunyt. Temetéséről a későbbiekben adnak tájékoztatást, olvasható a közleményben. Magyarország minden magyar hazája, éljenek akár a diaszpórában, akár a Kárpát-medence bármely országában, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten az őshonos kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való joga című konferencián. Potápi Árpád János, a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karának közös rendezvényén kiemelte. A kormány által 14 éve megkezdett nemzetpolitika sokat tett azért, hogy a magyar nemzetrészek érezzék, Magyarországra mindig biztonsággal számíthatnak. A konferencián felolvasták Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, a rendezvény fővédnökének köszöntőjét, amelyben azt írta, a kormány nemzetpolitikájának célja, hogy a Kárpát-medencében és a diaszpórában is mindenki, aki meg akar maradni magyarnak, az megmaradhasson magyarnak. Ehhez pedig elengedhetetlen a magyar nyelvű oktatás biztosítása. A Leopárd harckocsik első magyarországi kiképzési feladataként a Szomódi lőtéren lezajlott a páncélosok rendszerbeállító lövészete. Ismertette a lőtéren Nagy Norbert őrnagy, a harckocsi zászlóalj parancsnok helyettese. Tájékoztatása szerint a háromnapos eseménysorozaton vizsgálták, hogy a kezelő személyzet hogyan sajátította el a kiképzésen tanultakat, milyen pontosan képesek eltalálni a célpontokat. Korábban a páncélosokkal már végrehajtották a belövést, beállították a lövegirányzó berendezéseit. Az igazságügyi minisztérium kiemelt célja, hogy az áldozatok közül minél többen ismeretet szerezzenek az áldozatsegítő központokról, és minél többen forduljanak a központokhoz segítségért, mondta a tárca parlamenti államtitkára Győrben, ahol megnyitották az ország 17. áldozatsegítő központját. Répási Róbert közölte, az áldozatok 20-25%-a, vagyis minden negyedik-ötödik ember jut el az áldozatsegítő központokba. Ezzel az arányjal az igazságügyi tárca nem elégedett, szögezte le. A parlamenti államtitkár hangoztatta, a kormány célja, hogy a rendőrség munkájával csökkenjen a bűnözés, a minisztérium közreműködésével pedig növekedjen azoknak az aránya, akik igénybe veszik az áldozatsegítő központok munkáját. Végül az időjárásról. Pénteken az ország legnagyobb részén napos idő várható, kevés felhűvel, csapadék nélkül. Ugyanakkor a Dunántúl északnyugati részein és az északi határ mentén több lesz a felhő, és ott elszórtan eső, zápor, északnyugaton néhol zivatar is előfordulhat. A délnyugati déli szél az utóbbi országrészek kivételével élénk, olykor erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken döntően 25 és 31 fok között várható, de az északnyugati északi határ mentén csak 19-24 fok lesz. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 27-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársam, a technikus kolléga Péderi Zsolt nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek szép mai nap, köszöntésem szól a szürke hétköznapoknak, a munkának, mit nap magunkra veszünk, és a szavaknak, melyekkel embertársainkkal érintkezünk. Urunk, e napon neked mondunk köszönetet. Köszönjük a megterített asztalt és azokat, akik ételünket elkészítették. Köszönjük a buszvezetőt, aki ma egy beteg meglátogatására vitt minket. Köszönet a levél kihordóért, ki hirtkozott egy távoli rokonomtól, és köszönet nővérem telefonjáért, vagy a segítségemre jött szomszédomért is. Mert mindegyiken keresztül te vagy Urunk, ki segítesz, ki telefonálsz, és ki ránk mosolyog. Szép vagy mai nap, szép, köszönet neked, Urunk, köszönet. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon ma is a szeretetről. Charles Ferdinand Ramus olyan találóan megfogalmazta azt, hogy a szeretet, ha az ember szeret valakit, mindent könnyűnek talál. A nap fényesebb, a virágok szebbek, az emberek jobbak. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Adalbertek ünneplik névnapjukat. A név germán eredetű, jelentése nemes fény, fénylő nemesség. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Adalbert nevű hallgatónkat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. Elmondom még azt is, hogy a mai nap a turizmus és az idegenforgalom világnapja. Ezt a napot 1980 óta tartjuk a mai napon, szeptember 27-én. És napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, milyen műsorokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Most íme a kínálat. Hamarosan kérem a következő című egészségügyi perceinkben a pszichiátriai kórképek örökölhetőségéről beszélgetünk Pálmai Zsolt Ágoston miskolci pszichiáterrel. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal és a közlekedőkkel. A folytatásban a várható időjárásról ejtünk részletesen néhány szót, ebben Rázsi András meteorológus lesz a segítségemre. Ezután a Napverse című kis műsorunkban meghallgatjuk Ady Endre Párizsban járt az ősz című költeményét, melyet Galán Géza mond el nekünk. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsolunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből. 7 órakor kapcsoljuk az EGRI bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után pedig a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban megismerjük a mai nap szentjének élettörténetét, aki ezúttal nem lesz más, mint Páli Szent Vince rendalapító, áldozó pap. Az ő életéről beszél majd nekünk dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt még programajánlóval is várom Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a ma reggeli kínálat. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Úgy néztél rám tegnap, hogy leszakadt a hold. Mindent megbeszéltük, de a szánk néma volt. Elmondtad, hogy mi bánt, hogy beszédes volt a csend. Nyitott ablakodba, a remegő hold figyelt. Valamit nem feledtünk még el, talán valamit még tudunk, hiszen itt vagy még mellettem, tudom, egyről álmodunk.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pszichiátriai kórképek örökölhetőségéről beszélget Pálmai Zsolt Ágoston miskolci pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
De az hol látszik, hogy bűnözői hajlamon van, mondjuk?
Erre is megvannak. Hát mondjuk a férfi börtönökben nagyobb valószínűséggel fordulnak elő olyan férfiak, akiknek mondjuk nem egy, hanem két Y-kromoszómája van. Uh-huh. Tehát kimutatták, hogy ez ilyen börtönökben csináltak egy ilyen vizsgálatot. Ugye a kromoszóma aberrációk azért általában elég súlyos, hát a nagy része halálos, ugye Down-szindrómás betegek 21. kromoszóma triszómiájával, hogy még életképesek, mondjuk a Patau és Edwards-szindrómások, azok nagyon súlyos betegséggel születnek. Ott az a szerencse, hogy az Y-kromoszóma nagyon-nagyon pici szex kromoszóma, és el is veszíti hamar a funkcióját, hogyha felesleg van belőle. De mondjuk ott kimutatták, hogy nagyon valószínűsége, és egyébként utána hangsúlyozták is későbbi vizsgálatok, hogy ez nem azt jelenti, hogy akinek egyel több Y-kromoszómája van az agresszióra, vagy olyan temperamentumos, férfias, domináns, agresszív viselkedése hajlamosabb lenne, viszont a bűnözők, férfi bűnözők körében, írbörtönökben nagyobb volt a valószínűsége, mondjuk a felesleges Y-kromoszóma előfordulásának. Nem mondom, bevallom őszintén, nem jut eszembe a kutató neve, a pszichopátia és szociopátiáról írt cikkben olvastam nemrég, hogy ő maga is ezen leküldött meg, amikor megcsinálta ezt a tesztet, hogy bizony az ő ősei vagy is ilyen genetikai állományon bírnak, és aztán eltűnődött azon, hogy lehet, hogy ő belőle mégsem lett egy bűnöző, hanem egy kutató. Hát, ígérem, legközelebbre utána nézek.
Oké, mindenképpen, de hát nyilván belőle azért nem lett bűnöző, mert ő elment egyetemre, vagy valami hasonló, és teljesen más irányt vett az életet.
Igen, meg a szülei úgy nevelgették. Aztán ugye még a személyiségzavarok körében is, vagy a borderline személyiségzavaroknak is, ezt nagyon sokan vitatják, hogy nem most akkor a genetikai vagy a környezeti tényezők, csak aztán ugye visszamentek, hogy a szülői traumák, hogy a szülő így és úgy viselkedik, de aztán mások megfelvetették, hogy igen, ám, de hogyha a gyermek ilyen génekkel bír, akkor a gyermek így és így viselkedik egy adott szituációban, és mondjuk a szülők jobban elfogadnak tőle egy adott helyzetben. Tehát, hogy ez melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, ezt nagyon nehéz megállapítani. Én úgy gondolom, ami ebből a konklúzióként leszűrhető, hogy attól nem szabad félni, rettegni, hogy mondjuk egy pszichiátriai beteg rokonunk van, hogy akkor mi is egyértelműen beleeshetünk abba a pszichiátriai betegségbe. A hajlam az meg lehet. És úgy gondolom, hogy ugye mondtad, amikor a szomszédok nyilatkoznak a gyilkosokkal kapcsolatban, hát nem is gondoltam volna róla. Ez a tévében azért jól hangzik, és ezért szeretik ezeket mondani, mert sokkal ez a, mint váratlan fordulat, ugye, hogyha elmondanak, hogy hát igen, ez gyerekkora óta egy ilyen impulzív, agresszív, verekedős valaki volt, igazából mindenki számított rá, semmi különös nincs ebben, hát ez nem igazán van akkora hírértéke, mint hogyha azt mondják, hogy hát igen, ez egy rendes ember volt, és a semmiből bolondult meg, azért ezt jobban felkapják, tehát ez nem feltétlenül ez a gyakoribb, csak ennek nagyobb a hírértéke, és ez egy kicsit torzítja a megfigyelést. Ettől függetlenül Tehát az nagyon fontos ebben a helyzetben is kiemelni, hogy ha odafigyelünk jobban egymásra, és már kicsi kor óta a mentálhigiénére, a csoport közösségek egymást óvó funkciójára, hogyha valaki esetleg perifériára szorul, vagy sérülékenyebb, hogy azt inkább gyámolítani próbáljuk, és segíteni, és fejleszteni a lehető legkorábban, ugye az agy már nagyon képlékeny és fantasztikus átalakulásokra képes még időskorban is, de minél hamarabb, minél korábbi fejlesztés, minél eredményesebb, és ezt mindenféle tanulmány alá támasztja. Szóval, ha jobban odafigyelünk egymásra, akkor például az pszichiátriai betegségek kialakulása, vagy például az ilyen lövöldözős bűncselekmények valószínűsége is kimutathatóan csökkenhet.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a pszichiátriai kórképek örökölhetőségéről beszélgetett Pálmai Zsolt Ágoston miskolci pszichiáterrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak. A 8-as és a 12-es kilométerek között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Miskolc térségében aszfaltoznak. A 25-ös és 27-es kilométerek között mindkét oldalon csak egy sáv járható. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 115-ös és 116-os kilométerek között, valamint a 118-as és 119-es kilométerek között építési munka miatt mindkét irány forgalma sáv elhúzással halad. Kisújszállás elkerülő szakaszán pedig a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél vízközműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsend felé a külső sávot lezárták. Szent Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,6 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz szeptember 28-án szombaton 22 órától, szeptember 29-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy szeptember 1-től az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig már nem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 19 perckor reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik itt a Szent István Rádióban. Szép jó reggelt kívánok Rázsi András meteorológusnak, aki már itt várakozik a telefonon a túlsó végén. Szervusz András!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok neked, és hát kíváncsian teszem fel a kérdést, hogy ugye már a napverse is majd arról fog szólni, hogy Párizsban már ott az ősz. Hát most akkor Magyarországon, Egerben, Miskolcon és nem utolsó sorban adáskörzetünkben milyen időjárásra is számíthatunk majd a mai nap, illetve a hétvége folyamán?
Hát, ahogy közelít az október, úgy közelít az októberi időjárás is. Hát most még el fogja érni a hőmérséklet a 20 fokot, sőt meg is fogja haladni talán a mai nap, de nem sokkal. És holnaptól hát egyre hűvösödünk, és a jövő héttől már a 20 fok alatt várhatóak majd a nappali maximumok. És hát az időjárás kicsit változékonyabbra fog fordulni. Ma még nem számítunk jelentős csapadékra, de holnaptól már azért előfordulhatnak záporok a környéken, vagy akár nagyobb területen eső is előfordulhat majd a megyében. Ez még sajnos innen nem tudom megmondani, hogy ez mennyire fogja érinteni a város, mert ez szorványos jellegű lesz, tehát nem lesz ilyen egybefüggő réteg felhő, ami egyértelműen megadja azt, hogy milyen csapadékok hullanak, de számítanunk kell mindenképpre, tehát ha valaki külső fazon szervez, akkor azért tájékozódjon az időjárással kapcsolatban, és hát ez a front, ami ezt a csapadékot hozzá, ez előbb hidegebb légtömeget fognak beáramlani a Kárpát-medencébe, és hogy van, említettem, egyre hűvösebbre.
Ahogy említetted a 20 fok körüli hőmérsékletet, az jutott eszembe, hogy hajnalban olyan kellemes idő volt, ahogy kiléptem az ajtón, és elindultam ide Egerbe, sőt, gyönyörű csillagfényes volt az égbolt felettem, és még a holdat is láttam, szóval belegondoltam abba, hogy lehet, hogy egy hét múlva már nem lesz ennyire kellemes a hajnali indulás, mármint a hőmérséklet tekintetében gondolom a kellemeset.
Hát igen, mondjuk egy hét az még nagyon messze van az időjárás szempontjából, tehát az a legvégső határa, eddig érdemes előrejelzésekkel foglalkozunk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy valóban már egy réteggel több ruhára lesz szükséged, mert azért még a hócsizmát nem kell egyelőre elővenni.
Jó, rendben, ezt a jó tanácsot mindenképpen megfogadom. Köszönöm szépen neked az időjárás előrejelzést, arra kérlek szépen, hogy néhány szóban akkor foglaljuk össze, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap folyamán.
Hát változékonyabbra fordul az idő, felhő és napsütés felváltva lesz az égen, és ma még az a kellemes őszies idő lesz, majd a hétvégétől szépen felváltja az októberre jellemző 10 fokos időjárás.
Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést. Viszont hallásra, találkozunk egy hét múlva.
Legyen egy viszont hallásra.
A nap verse.
Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen. Kánikulában, halklombok alatt. S találkozott velem. Ballogtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok. Füstösek, furcsák, búsak, bíborok. Arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm. Röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé. S Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt. S hogy itt járt, én tudom csupán. Nyögő lombok alatt.
Ady Endre Párizsban járt az ősz című versét Galán Géza előadásában hallották. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zirahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban. De az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től pedig az egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete A halottak élén címmel. Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa 4 napos látogatásra utazott Luxemburgba és Belgiumba. A pápa beszéde a luxemburgi hatóságokhoz. Luxemburg mindenkinek meg tudja mutatni a béke előnyeit a háború borzalmaival szemben. A Szent Atya találkozott a luxemburgi katolikus közösséggel. Misszió, szolgálat és az evangélium öröme. Élet az írásban. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 26. vasárnapra. Ferenc pápa csütörtökön reggel 4 napos útra indult Luxemburgba és Belgiumba. A Vatikánban a Szent Márta házból való indulásakor találkozott egy 10 fős hajléktalan csoporttal, akik éjszakánként a Szent Péter tér oszlopsora tövében alszanak. Mindössze 13 nappal távol-keleti látogatásáról visszatérve, Ferenc pápa most ismét útnak indult, mégpedig Nyugat-Európába, hogy 4 nap alatt 2 országot is felkeressen. Amint az már a Szentatya megszokott programja, ezúttal is a szűzanya segítségét kérte szeptember végi apostoli útjához, amikor szerda délután felkereste a Santa Maria Maggiore Pál kápolnáját, ahol a Salus Populi Románik egy kép előtt imádkozott látogatása lelki sikeréért.
Ferenc pápa beszéde a luxemburgi hatóságokhoz. Luxemburg mindenkinek meg tudja mutatni a béke előnyeit a háború borzalmaival szemben. A pápa a csütörtökön délben érkezett meg a Circle Citybe, a Luxemburg városának szívében található történelmi épületbe, ahol a miniszterelnök, a polgármester, valamint a nagyherceg és felesége fogadták. A nagyteremben közel 300 személy várta a pápát, köztük a politikai és vallási hatóságok, a diplomáciai testület, a civil társadalom és a kultúra képviselői, valamint vállalkozók. Luxemburgi első beszédében Ferenc pápa az ország sajátos történelmi és földrajzi adottságaiból indult ki, hogy megfogalmazza üzenetét az európai társadalmi előjáróknak. A sajátos földrajzi elhelyezkedése miatt a különböző nyelvi és kulturális területek határán Luxemburg gyakran találta magát Európa legjelentősebb történelmi eseményeinek keresztútjában. A múlt század első felében 2-szer is el kellett viselnie az inváziót és a szabadságától és függetlenségétől való megfosztást, kezdte beszédét Ferenc pápa.
Papuri ha riconosciuto che quando prevalgono logiche di scontro e di violenta contrapposizione.
Rámutatott, hogy amikor a konfrontáció és az erőszakos szembenállás logikája érvényesül, akkor a konfliktusban lévő hatalmak határán található területek végül akaratuk ellenére erősen bevonódnak. Ám amikor végre újra felfedezik a bölcsesség útjait, és az ellenállást az együttműködés váltja fel, akkor ugyanezek a határterületek válnak a legalkalmasabbakká, és nem csupán szimbolikusan, hogy azonosítsák a béke új korszakának szükségleteit és a követendő utakat, emelte ki a pápa. Nem a terület nagysága és nem a lakosság száma az, ami nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy egy állam fontos szerepet játszon a nemzetközi szintéren, vagy hogy gazdasági és pénzügyi központtá váljon. Ehelyett a pápa szerint a bölcs intézmények és törvények türelmes megalkotása az, amely a személyt és a közjót helyezi a középpontba, azáltal, hogy az állampolgárok életét a méltányosság és a jogállamiság szempontjai szerint szabályozza, megakadályozva és ellensúlyozva a diszkrimináció és a kirekesztés veszélyeit. Ferenc pápa ismételten felhívást intézett a népek közötti testvéri kapcsolatok kialakítására, hogy mindenki részese és főszereplője lehessen az átfogó fejlődés szervezett folyamatának. Az egyház szociális tanítása rávilágít az ilyen fejlődés jellemzőire és annak elérése módjaira.
La ricchezza, non dimentichiamolo, è una responsabilità.
Ne felejtsük el, hogy a gazdagsághoz felelősség is tartozik, emlékeztetett a pápa. Ezért állandó éberséget kért, hogy a leghátrányosabb helyzetű nemzeteket ne hanyagolják el, és segítsék felemelkedésüket elszegényedett helyzetükből. Ez az egyik módja annak, hogy csökkenjen a gyakran embertelen és veszélyes körülmények között kivándorolni kényszerülők száma. Luxemburg sajátos történelmével és földrajzi fekvésével, ahol lakosságának alig fele Európa más részeiből és a világ többi részéből érkezik, segítsen és legyen példamutató a migránsok és menekültek befogadása és integrációja terén. Ferenc pápa ezt követően sajnálatának adott hangot, hogy még az európai kontinensen is újra felbukkannak a szakadások és ellenségeskedések, amelyeket ahelyett, hogy kölcsönös jó akarat, tárgyalások és diplomáciai erőfeszítések alapján oldanának meg, nyílt ellenségeskedést eredményeznek, amely pusztuláshoz és halálhoz vezet. Úgy tűnik, hogy az emberi szív nem mindig emlékezik a múltra, és időnként eltéved, és visszatér a háború tragikus útjára. Felfelé kell emelnünk a tekintetünket, hogy meggyógyíthassuk ezt a veszélyes szindrómát, amely a nemzetek súlyos megbetegedéseit okozza, és azzal a kockázattal jár, hogy hatalmas emberi áldozatokat és további értelmetlen mészárlásokat hozó kizsákmányolásokba vetik őket. Szükségünk van arra is, hogy a népek és vezetőik mindennapjait nemes és mély lelki értékek motiválják. Ez megakadályozza, hogy az értelem behódoljon az őrültségnek, és hogy elkövessük ugyanazokat a hibákat, mint a múltban, olyan hibákat, amelyeket még tovább súlyosbít az emberi lények által birtokolt, jelenlegi, nagyobb technológiai erő, figyelmeztetett a pápa. Majd így folytatta beszédét a luxemburgi hatóságok képviselőihez. Azért vagyok itt, hogy tanúságot tegyek arról, hogy az evangélium az élet forrása, és a személyes és a társadalmi megújulás örökké friss ereje. Egyedül Jézus Krisztus evangéliuma képes az emberi lelket mélyrehatóan átalakítani, a legnehezebb helyzetekben is képessé tenni arra, hogy jót tegyen, hogy kioltsa a gyűlöletet és megbékítse a konfliktusban lévő feleket.
Luxemburgo può mostrare a tutti i vantaggi della pace rispetto all'orrore della guerra.
Luxemburg mindenkinek meg tudja mutatni a béke előnyeit a háború borzalmaival szemben, a migránsok integrációját és támogatását a szegregációjukkal szemben, a nemzetek közötti együttműködés előnyeit, a megkeményedő álláspontok, valamint az önző és szűklátókörű, vagy akár erőszakos saját érdekek érvényesítése káros következményeivel szemben. Valójában sürgősen szükség van arra, hogy a hatalommal rendelkezők határozottan és türelmesen őszinte tárgyalásokat folytassanak a nézeteltérések megoldása érdekében, valamint hajlandóak legyenek tisztességes kompromisszumokra, amelyek semmit sem ásnak alá, és ehelyett biztonságot és békét építhetnek mindenki számára. Ferenc pápa beszéde végén utalt apostoli látogatása mottójára: szolgálni. Ez közvetlenül utal az egyház küldetésére, amelyet Krisztus, a szolgálvá lett Úr küldött a világba, ahogy az Atya küldte őt. Kérte, ne feledjék, hogy ez a szolgálatra elhívás mindannyiunk számára a legmagasabb rangú nemesi cím, a fő feladat, a mindennap követendő életforma. Adja Isten, hogy mindig örömteli és nagylelkű szívvel szolgálhassunk, zárta beszédét Ferenc pápa az ország hatóságaihoz, civil társadalmának és a diplomáciai testületnek a képviselőihez.
Ferenc pápa a luxemburgi katolikus közösségnek: misszió, szolgálat és az evangélium öröme. A Szentatya csütörtökön délután 16:30 a luxemburgi Miasszonyunk székesegyházban találkozott a katolikus közösség tagjaival. Emlékeztette őket az ország befogadó szellemiségére, a szekularizált társadalomban az egyház evangelizáló és lelkipásztori szerepére, valamint arra, hogy mindig örömmel éljék meg Krisztushoz való tartozásukat.
Il nostro incontro avviene in concomitanza con un importante giubileo mariano.
A luxemburgi egyház egy Mária évvel emlékezik védőszentje, Mária a szenvedők vigasztalója 400 éves tiszteletére. Ehhez jól illeszkedik a téma, amelyet a pápa látogatásra választottak: szolgálni. A vigasztalás és a szolgálat ugyanis a szeretet két olyan alapvető vonása, amelyet Jézus nekünk ajándékozott, és amit küldetésként ránk bízott, mint a teljes öröm egyedüli útját, kezdte beszédét a Szentatya, aki három kulcs szót bízott a katolikus közösségre: szolgálat, küldetés és öröm. A luxemburgi egyház Jézus Krisztus egyháza akar lenni, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa a befogadás fontosságára mutatott rá. Az evangélium, a befogadás a mindenki előtt való nyitottság szellemét közvetíti, és nem enged meg semmilyen kirekesztést. Ezért a luxemburgiak maradjanak hűek ehhez az örökséghez, és barátként fogadják azokat, akik ajtajukon kopogtatnak, segítséget és vendégszeretetet kérve. Ezt követeli az igazságosság és a szeretet. Olyan Európára és világra van szükség, amelyben az igehirdetést a szeretet gesztusai kísérik. Ez a gondolat átvezet a második témához, a misszióhoz. Hollerich bíboros a luxemburgi egyház fejlődéséről beszélt a szekularizált környezetben. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban megjegyezte, az egyház egy szekularizált társadalomban fejlődik, érik, növekszik. Nem zárkózik önmagába, szomorúan, beletörődve, sértődötten. Sokkal inkább elfogadja a kihívást, hű marad a mindenkori értékekhez, hogy újra és más módon felfedezze és érvényre juttassa az evangelizálás útjait. Az egyszerű lelkipásztori gondoskodástól a missziós igehirdetéshez lépve. Ennek a növekedésnek volt szép példája az a zenés-táncos jelenet, amit a fiatalok a Székesegyházban bemutattak a Laudato Si címet viselő musicalből. A teremtett világ iránti felelősségünkre emlékeztet minket, de arra is, hogy ez a küldetés csodálatos lehetőség arra, hogy mindenkinek beszéljünk az evangélium szépségéről. Nem a létszám növelése, a prozelitizmus ösztönöz minket a misszióra, hanem az a vágy, hogy minél több testvérünk megismerhesse a Krisztussal való találkozás örömét. A nehézségeken túl pedig ilyenkor a Szentlélek élő dinamizmusa dolgozik bennünk, merünk új utakat választani. A harmadik kulcsszó, amit a pápa a luxemburgi katolikus közösség figyelmébe ajánlott, az öröm. A találkozó elején egy fiatal megosztotta az ifjúsági világtalálkozó tapasztalatát, milyen boldogan várták az ünnepet, és most egy évvel később itt gyűltek össze Luxemburgban. A Szentatya erre reflektálva megerősítette.
La nostra fede così, gioiosa, danzante.
A mi hitünk ilyen, örömteli, táncoló, mert azt üzeni, hogy Isten gyermekei vagyunk, aki az ember barátja, aki azt akarja, hogy boldogok legyünk és egységesek, és a legnagyobb öröm számára a mi üdvösségünk. Élet az írásban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 26. vasárnapra.
A Szentírás tartalmazza a múltat, a jelent és a jövőt. A Szentírás tartalmazza a múltat. A Szentírás különböző irodalmi műfajokban elém tár minden lényegeset Isten és ember kapcsolatáról. Ezek a múltban leírt szövegek szent szövegek, mert a szerzők az Istennel kapcsolatos tapasztalataikat írták le, és ezekből óhatatlanul kirajzolódik egy Isten kép, amely bennük kialakult. Az Istenről kialakult kép azonban folyamatosan fejlődött és formálódott a szerzők életében. A szövegeket tehát nem a szerzők miatt tartjuk szent szövegeknek, hanem a leírtakban végigvonuló üzenet, az úgynevezett vörös fonal miatt, amelyet Isten szent lelke sugalt számukra. A Szentlélek indította lelkük mélyén. Ő késztette őket, hogy leírják mindazt, amit megtapasztaltak egyénileg, és amit megtapasztaltak a közösség életében. A Szentírás tehát szól az egyénről, de szól a közösségről is, amelyben ezek az egyének éltek. A Szentírás tartalmazza a jelent. A régi szövegek, a szent szövegek ma is beszélnek. Bizonyos írásokban magamra ismerhetek, ha figyelmesen és érdeklődéssel olvasom azokat. Más írásokban mások ismernek magukra. Attól függ, hogy ki milyen életszakaszban és milyen állapotban van. Fontos az, hogyha keresek és kutatok a szent iratokban, akkor a Szentírás talál meg engem. Pontosabban a benne és általa hozzám is szóló Szentlélek, aki egykor sugalmazta azokat a sorokat. A lényeg, hogy vegyem kézbe és keressek, kutassak benne. Higgyem el azt, amit maga az Úr mond nekem. Mert mindenki, aki kér, az kap, aki keres, talál. Olvashatjuk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 10. versben. A Szentírás tartalmazza a jövőt is. A szövegekben elrejtve ott van sok minden, ami a jövőben bontakozik ki. A Szentírásban élő Isten felém jön a múltból, vezet a jelenben, a jövő felé. Sok mindent nem értek még benne, de azért is olvassam ezeket a szövegeket, mert egyre többet megértek a jövőben, és egyúttal alakulok. Egyre jobban fogok hasonlítani Istenre, ha követem, és nem csak olvasom a szövegeket. Amit sokat olvasok, az hat rám, és formál engem. A Szentírás ezért az Isten kép fejlődésének a története is. Formálódik az Ószövetség kezdetétől, a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Az első könyv előrevetíti a jövőt, az utolsó könyv magában foglalja a múltat. Így áll össze egységes egészé ez a könyv, Isten könyve, amelyet emberek által fogalmazott meg. Ezért az ember megértheti, ha türelmesen olvasgatja újra meg újra, és ha valamit nem ért, tovább megy. Később érti meg. Érdekes ebben az értelemben az évközi időszak 26. vasárnapjának üzenete is. Nem csak azokról szól, akik már Jézussal tartanak, hanem azokról is, akik másképp szeretnek, de nincsenek Istentől távol. Mester, szólítja meg János apostol Jézust. Láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki. Amit erre Jézus válaszol Jánosnak, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ne tiltsátok meg neki, hiszen aki nincs ellenünk, velünk van. Sohasem tudhatom 100%-osan, hogy az én utam jobb, mint a másé. Attól, hogy egy egyház tagja vagyok, még nem birtoklom a teljes igazságot, mert még nem vagyok készen. Úton vagyok. Sokszor van az úgy, hogy egy nem az én egyházi közösségemhez tartozó, vagy éppen ateista ember jobban szeret, mint én, aki éppen olyan időszakban vagyok, hogy nem is gyakorlom igazán hitemet, vallásomat. Ilyenkor ki áll közelebb Krisztushoz? Ő vagy én? Amikor elítélek másokat, akik szerintem távol járnak Krisztustól, és közben nem ismerem őket, nem érzem szívüket, könnyen ugyanabba a hibába eshetek, mint János apostol, csak az én utamat látom helyesnek, az egyedül üdvözítőnek. Tudom, hogy nagy kísértés másokat saját képemre formálni, és csak az általam elképzelt utat igaznak tartani. Éppen ezért kell feltennem magamnak a kérdést, amit újra és újra meg kellene válaszolnom, és nem csak a jövő héten. Vajon nem azért járnak sokan más úton, mert az általam hirdetett út távolítja el őket Krisztustól? Ne siessem el az ítélkezést.
Élet az írásban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Mondanám neked, hogy szaladnék vele. Nem számít más, mert bár.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Herodesben a félelem és a nyugtalanság ébresztette fel azt a kérdést, hogy ki lehet Jézus, s nem is kapott választ a kérdésre, ahogyan erről a tegnapi evangéliumban olvastunk. A mai részben Jézus kérdezi tanítványait arról, hogy miként vélekednek róla az emberek. A két jelenet nem közvetlenül követi egymást Lukács művében, hanem a kettő között található még a csodálatos kenyérszaporítás eseménye. Ennek ismeretében már jobban megértjük, miért is szeretné Jézus tudni azt, hogy mit gondolnak személyéről. A kenyerek megszaporításával és a több ezer ember táplálékkal való ellátásával ugyanis Jézus nem csak csodát tesz, hanem olyan jelet mutat, amely a messiási idő eljövetelét jelzi. A messiás eljövetelével kapcsolatos korabeli elképzelés szerint a messiás ugyanúgy fog kenyeret adni a népnek, ahogyan a pusztai vándorlás idején Isten mannával, égből hullott kenyérrel táplálta a választott népet. A kenyérszaporítás után Jézus arra kíváncsi, hogy vajon cselekedetében felismerték-e az emberek a messiási korszak jelét. Valószínűleg nem, mert a válasz megismétli azokat az elgondolásokat, amelyek korábban Heródes fejében voltak és környezetében terjedtek. Ezután Jézus a tanítványok véleményét szeretné megismerni, s újabb kérdésére Péter ad választ. Isten fölkentjének nevezi őt. Ahogyan Péter apostol válasz a hitvallás, ugyanúgy az én feleletem is legyen Jézusról szóló személyes hitvallás.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Páli Szent Vince áldozó pap emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szentmisében.
amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 229-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, szó szerint, hogy kezdődik az ének, az Úr fölségének. Majd ezután a 116-os számú ének következik, amelynek kezdő sora így hangzik, imádlak nagy istenség. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 328-as számú énekének éneklésével, amely így kezdődik, üdvösség szerzője. Az ének első, harmadik, negyedik és ötödik verszakait énekeljük a mai szentmise végén. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent vagy Uram énekeskönyv 229-es és 116-os, valamint az Éneklőegyház 328-as számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.